Kezdjük az összejövetelt, akkor egy igét szeretnénk felolvasni. Gyertek velem a, nem egy igét, száz igét ma, Márk evangélium a 11. fejezetéhez. A mai üzenet címe, hogy nemesedés. Nemesedés. Nincs ilyen magyar szó szerintem, vagy van. Nemesedünk, nemesedés. Szóval Márk 11, ott vagyunk. És bement Jézus Jeruzsálembe és a templomba. És mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő volt, kiment Betániába a 12-vel. És másnap, mikor Betániába kimentek, megéhezett. Meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna valamit rajta. De odaérvén ahhoz a levélnél egyebet semmi sem talált, mert nem volt fügérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának, hallod, a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallák az ő tanítványai. És Jeruzsálembe érkeztek, és Jézus bemenvén a templomba kezdi kiűzni azokat, akik a templomban árultak, vásárolnak vala, pénzváltók asztalait, galambárusok székeit pedig felforgatta. És nem engedi vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül, tanít, mondván nekik, nincsen én megírva az én házam, imádság házának neveztetik, minden nép között, ti pedig a rablók barlangjává tettétek azt. Majd meghallották ezt az írástudók, és a főpapok tanakodtak, mi módon veszíthetnék el őt, mert félnek, hogy tőle, mivel hogy egész sokaság álmélkodék az ő tanításán. És mikor beesteredett, kiment a városból. Reggel pedig, amikor mellette menninek el, látják, hogy a fügefa gyökerestül kiszáradt. És Péter visszaemlékezvén ezt mondta, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott. Jézus felelt, és mondta nekik, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, ugorj a tengerbe, szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azért mondom nektek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz nektek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyi atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátjátok, mennyi atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amen. Szóval ezzel kezdünk, ez az igével. Az igének az üzenete, ez a rész, nagyon-nagyon jó. Jézus bemegy a templomba, ahogy olvastuk, és körülnézett. Majd másnap visszamegy. Én hiszem, hogy egy napon keresztül az atyával volt kontaktban, és gondolkodott, hogy mit csináljon. Látott valamit, amit nem kellett volna meglátnia. Látott valamit, amit feldúlta a belső személyiségét, a szívét. Mert látta, hogy kufárok vannak a templomban, és hát tulajdonképpen biznisz egyház jött létre. Biznisz van, biznisz. És mond egy mondatot, amit a Szent Szellemtől hallott, Szentlélektől hallott ott, miközben visszament, és egy napig az Úrral volt. Nincsen megírva, az én házam imádság házának neveztetik? Minden nép között? Nincs én megírva, az én házam imádság házának neveztetik minden nép között. Elmondja azt a titkot, ami őt nagyon-nagyon bátorította, és egy másik evangélium pedig így mondja, hogy féltő szeretettel emészt engem, a Istenek a háza, János evangéliumában. Féltő szeretet emészt engem. Mond valami epicentrumot, ami nagyon lényeges dolgot. Istennek a háza a földön, az imádság házában jön létre. Az imádságon keresztül. A helyes istenkeresésben és a helyes ima életben. Ez a mondat, hogy az én házam, az imádság házának neveztetik, ez rólad is szól, mert te is Isten háza vagy, te is az imádság házának neveztetel, és van egy másik, hogy az egyház, az imádság házának kell neveztetnie. Tehát minden egyház, akik Isten keresnek, akármelyik protestáns vagy más oldalon, keresztény oldalon. De ha bejönne Jézus minden egyházba, és leülne, szétnézne az emberi szívekben, akkor azt keresné, hogy hol van helyes istenkeresés. Azt keresné, hogy hol van helyes imádkozás. Azt keresné, hogy hol vannak kacatok és báványok az emberi szívben, ami helyettesítik az imát, ami fölcserélik a bizalmat. Életedben is Jézus, ha megérint téged otthon a ima kamrádban, azt nézi, hogy mennyire komoly a te ima életed. És ez nem mennyiség, amiről beszélünk már hetek óta, ez nem tudom milyen ima típusoknak a használata, ez nem mindenfajta élmény, hanem a szívnek az elrejtett dolgai.
hogy ott valóban őszinte
az a dolog.
Na, ezzel nyitottam, gyere a János 15-höz.
Amikor Jézus mond egy mondatot, akkor azt vegyük komolyan, mert ő abban az egy mondatban az élet reformációt hoz.
Olyan mély gondolat van benne az egy mondatában, hogy így nevezi az egyházat, hogy az imádságháza, úgy nevezi a templomodat, hogy imádságháza, hogy ezt neked fel kell dolgoznod. Hogy el vagy hívva egy imádkozásra, hogy kapcsolatot teremts Istennel.
Nincs és 14, hogy vagyok? 15-13-tól. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok. Azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak. Mert a szolga nem tudja, mit cselekszik, az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondattalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Hogyha megkérdezed azt, hogy miért nem tudsz mostanában jól imádkozni, vagy buzgóban imádkozni, vagy megkérdezed azt, hogy mik az imádságnak a hátráltató tényezői, akkor mindjárt felsorolok egy pár dolgot. Az egyik az, hogy nem láttad még meg, vagy ha olvastad, nem vetted figyelembe, vagy ha Isten szólt, akkor nem engedelmeskedtél hozzá, kinyitott valamilyen igazságot az imával kapcsolatban. Többek között például ezt, hogy van egy óriási nagy lehetőségünk, egy véget nem érő kapcsolat, amelynek az alapja az, hogy Isten azt mondja neked, hogy barátod akarok lenni. Ez a világtörténelemnek a leghatalmasabb beszéde. Az új szövetségnek egyik legkomolyabb pontja, hogy Isten nem azt mondja, hogy szolga vagy, ki engem szolgálsz, hanem úgy kezdi egy ilyen alázattal Jézus, hogy én bízok benned, mert Isten kiválasztott téged, bízok az atyának a kiválasztásában, és szeretnék a barátod lenni. Nem sokszor hallod az életedben, a földi pályafutásodban, hogy valaki odajön, hogy hagyd legyek a barátod. Kevés barátod van. És Jézus odajön az egyházhoz, és azt mondja, hogy szeretnék mélyebb kapcsolatot. Úgy jellemeztem előző héten a barátságot, hogy egy olyan minőségi kapcsolat, amelyben vannak titkok. Egy házasságban az a non plus ultra, amikor vannak titkok, de nem egymástól elzárt titkok, hanem közös titkok. Az Istennel kapcsolatban pedig az a non plus ultra, amikor Isten titkokat tud elmondani. Kérdezed, milyen titkokat? Azt, hogy mi az elhívásod, rendeltetésed például. Mi a jövőd? Hogy miért születtél? Hogy mennyire szeret? És sorolhatnám. De ezek a lényeges pontok szerintem. És mond itt valamit, amit előző héten is mondtam, de ismétlés a tudás apja, anyja, ezért nagymamája, nagypapája, ezért még egyszer. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, nem érti, nem ismeri, hogy mit cselekszik az Ura. De titeket barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adom nektek. Ha nem mész be egy intimebb kapcsolatba Istennel, lehetséges, akkor bizonyos dolgokat nem fogsz tudni, és az identitásod, az imázsod, a belső imázsod, a szíved állapota meghatározza az imáid tisztítjét, limitjét, meghatározza az Isten keresésedet, és az isteni identitásodat. Lassabban. Nem tudsz jobban imádkozni, mint amennyire elfogadod, hogy Isten szeret. És egy minőségi kapcsolatot akar létrehozni. Ebben a barátságban ő kéri, hogy önts ki a szívedet. Tedd ki a kártyáidat. És ő is kiteszi a kártyáit. Ezt annyira komolyan gondolja, hogy egy szövetséget kötött veled. Egy kapcsolatot, egy szerződést, magyarul, európai nyelven, szerződést. És a szerződésben azt mondta, hogy én hozom az én oldalamat. Megkérdezte tőle, hogy és még mi az a te oldalad? Hát mindent. Bennem van a jövőd, bennem van a sikered, benned van, bennem vagy. A legkisebb korodtól fogva a vigyázásom, felvigyázásom, korrekcióm, nevelésem, az irányításom, én vagyok az iránytűd, én vagyok egyébként az apád.
Mert van egy földi apád, és van egy mennyi atyád. Az új szövetségben ez fantasztikus, hogy Isten úgy mutatkozik be, az új szövetségben el volt rejtve, az új szövetségben le lett leplezve, hogy apa. Galácia levélben pedig azt írja az ige, hogy a Szent Szellem bennünk, a Szent Lélek, az kiáltja ezt, hogy abba atya. Amiket hall Jézus, azt akarja megjelenteni. És mondok egy öt dolgot, amit kicsit mélyebbre elvezünk. Az Efézus 1.17-ben szeretné Isten a kijelentés és a bölcsesség szellemét, ha kérnénk az ima életünkre nézve. Meg fogjuk nézni, hogy mi személyes és közvetlen kapcsolatban tudjunk lenni Istennel. Mondd velem utána, mi személyes és közvetlen kapcsolatban. Tudod, az imádkozás, amit föltettem két kérdést, hogy miért nem tudok imádkozni, vagy mik a hátráltató tényezők, az egyik a személyvesztés. Amikor a szellemi életedben, a lelki életedben, a hétköznapi világodban, a kis munkakörödben elveszíted a személyiségedet. Lajos, hogy tudom elveszíteni a személyiséget? Egy droid leszel. Reggel fölkelsz, elmész, dolgozol, megkeseredve hazamész. Elveszíted azt az életritmust, azt az élet feelinget, azt a cool állapotot, amit szeretnél, hogy még mindig benned legyen. Hogy legyen értelme küzdeni, legyen értelme dolgozni, legyen értelme felkelni. Ez egész létezésed alapja, hogy van értelme élni, nem? Ki szeret úgy élni, nincs értelme fölkelni. Elmegyek egy rossz munkahelyre, megkapom a kevés fizetést, hazamegyek, eszek, és alszok. Hát ennek mi értelme van? Nem sok. Egyszer élünk, mondjuk, mi magyarok. És hol tartottam? Hogy szeretne Isten, hogy egy olyan személyé változnál, akivé ő akar tenni, mert az lesz a legjobb. Ő a legjobb pszichológusod, szociológusod és coachod. Mennyei coach. Segít abban, hogy nem csak belülről alakulj át, hanem a tetteid is át tudjanak alakulni. Igen, egy teljes ellátás van Istennél. És Isten szeretné, hogy ő is személyként jelen legyen. Mert amikor te eltűnsz személyként Isten jelenlétében, tehát úgy érzed magad, hogy mint egy katona, vagy mint egy szolga, akkor Isten se fogod megtalálni. Mert kell egyfajta átalakulás belül, hogy tud fogni az adást fölülről. Mert nem tudod megragadni Istent, csak hogyha megengedi a bensőt, hogy megragad Istent. Nem tudod magadra kényszeríteni Istent, csak a szíved megengedi, hogy Isten ki tudjon lépni, és ki tudjon lépni felét. Emlékszel, amikor így írja a Joel könyv, hogy kitöltök azonban a napokban az én szellememből. És ezért kell is mondja, kitöltöm az én szellemet. Jeremiás is beszél erről. Mit jelent, hogy kijöntöm az én szellememet? Hogy szeretni Isten, hogyha kijönnem az ő világából, Isten országából, mindaz, ami benne van, és rá áradna az egyházra. Ez pünkösd erről szólt, hogy eljött a Szentlélek, eljött a Szent Szellem, és ki lett öntve a mennyből. Ez azt jelenti, hogy Isten kiöntötte magát. Nem csak te öntöd ki magadat, hanem Isten is kiönti magát. Hát gondold el, hogy lejött a Szent Szellem a földre. Kiöntötte a szellemet. Így mondja az ige, hogy Jézus imádkozott az atyához, kérte az atyát, hogy jöjjön el a Szent Szellem. És kiöntötte magát. Isten kiöntő Isten. Kiönti a véleményét, a vágyait, a tervét, azt a jó dolgot, amit eltervezett felőled. Jó, kedves, tökéletes dolgot. Ha te ezt nem érted, hogy Isten egy ilyen kiöntő Isten, akkor te sem tudod majd kiönteni magadat. Korintusban ezt mondta Pál a gyülekezetének, hogy szorosságban vagytok velem. Szoros a szívetek. Össze van szorulva, zárt a szívetek. És amikor az embernek zárt a szíve, akkor zárt az Isten személyére is. És egy zárt személyiség zárva lesz a természet fölöttire is. De mi az imádság? Kérés abban, hogy Isten rendszeresen avatkozzon közbe az életünkbe. Természet feletti módon. Majd erre mélyebben belemegyünk. Tehát ott tartok, hogy Isten személyesen akar megjelenni, és a személyiség jegyeit meg akarja mutatni neked. Nem csak névjegykártyát akar adni, hogy majd hív föl egyszer, hanem személyesen le akar ülni veled, mert a legintimebb dolgot mond Jézus, hogy Jézus a barátod akar lenni. Fantasztikus Isten. Tehát a motivációdat, ha elveszted az ima életben, akkor szeretném, ha most, például elmúlt 5 percben, amit prédikáltam, helyreállna, hogy lehet barátságot létrehozni Istennel. És ha ez téged nem motivál, az nagyon szomorú. A keresztényként nem motivál az, hogy van egy Istened. Találtál egy Istent magadnak, vagy ő talált neked. És elkapott téged Isten, és nem motivál az, hogy lehet barátságba menni. Hát akkor mi motivál bennünket? Az, hogy imakéréseket adjunk Istennek? Azt, hogy utána megkapjuk az imakérésünknek a választ? Majd utána kapjuk valami jó dolgot az életünkre nézve, valami tárgyat? És aztán a tárgynak 2 percig örüljünk? Ez az ima élet? Ez az élet értelme? Az az élet értelme, hogy egyszer leteszed a bűneidet, és végül pedig utána azt mondod, köszi Uram, hogy megbocsátottad a bűneimet, többször nem akarlak látni, de örülök, hogy beviszel a mennybe. Az első dolog, hogy a hit függ a kijelentésed szintjétől. Nem tudsz nagyobb hitre szert tenni, mint amekkora az igéből információt van, amit nem csupán természetes, intellektuális információ, hanem a Szent Szellemnek a munkája a szívedben. Ez az első dolog. És Isten fia azt mondja itt, hogy kijelent nekünk mindent, hogy ne egy rossz mentalitásban éljünk, hanem barátként kommunikáljon velünk. Föl akar vinni egy magasabb életszínvonalra. Erre tudsz ámen mondani, nem? Nem akarsz egy magasabb életszínvonalt? És ez a részesedés. A második, amit még ide leírtam, hogy a következő szinted most, ahol vagy, a következő szinted nem jön be, ha nem akarod a határ nélküli Istent megkapni. Isten nem határokat akar szabni neked az Isten keresésben. Akár az bibliázásban, akár a szellemi életedben, ima életedben, egy személyes életedben is. Igen, mert az én Istenem határok nélküli Isten. Tehát nem tehetem be egy dobozba az Istent. És ráírnom, az én Istenem ilyen Isten. Mert az egész életem nem lesz elég, kikutassam őt, mert a szeretete is olyan mélység, olyan magasság, kikutathatatlan. Hála Istennek. De feléd viszont kész arra, hogy közvetítse az új mélységeidet. Mi ez a mélység? Mi ez, hogy mélység? Hova viszel? Óceánba? Balaton mélységébe? Mélység azt jelenti a Bibliában, hogy közelebb kerülsz valamihez, valami igazsághoz. Ez az igazság már nem csak kint van, bekerül, téd lesz, és belülről átalakít az a valóság. Mindenki abból a valóságból beszél, ami benne van. Nem tudsz jobban beszélni, mint ami a valóság benned van. Ha a hitet nem viszed be az imakamrádba, akkor az történik, hogy beszélsz Istenhez, de saját magad sem hiszed el azt, amit mondasz Istennek. És míg minél gyengébb az ima életed, érzed, hogy gyenge az a beszéd, mert nem hiszed el, amit mondasz, annál jobban magadat is legyengíted, és tönkreteszed idegileg. Mert érzed azt, hogy amit csinálsz, annak semmi értelme nincsen. Így szoktuk mondani, hogy fölmegy a plafonig. Akkor megkérdezed magad, hogy mi a baj? Azért, mert az ige nem szólt hozzád. Isten nem szólt hozzád, mert rendszeresen tudnod kell újra kalibrálni a szellemi életedet. Hogyan? Hogy a Biblián keresztül újra és újra kapsz igazságokat, kijelentéseket. Kijelent neked Isten valamit. És amikor ez kijelentés megtörténik, ez még nem a bölcsesség. A kijelentés és a bölcsesség között van egy feldolgozási idő. Gyere velem az 2 Timotheus 2.7-hez. Hogyan tudunk úgy imádkozni, hogy miközben egész héten távol vagyunk Isten és Istennel? Nem halljuk a szavát, nincs bátorítás, nem érezzük, hogy újra, hogy Isten közel van, szeret bennünket. Bemegyünk az imakamrába, hát még jó, hogy küszködni fogsz. Idő kell ahhoz, amíg visszaáll a szíved. Nagyon sokszor az emberek azt várják, hogy Isten azonnal valami nagy élményt adjon, sírjanak, nevessenek, boldogok legyenek, hatalmas nagy kijelentést kapjanak. De hogyha te nem építesz ki egy szisztematikus kapcsolatot Istennel, akkor rendszeresen át fogod élni ezt a völgy életérzést. Mit mondtam, 2 Timóteus? Értsd meg, amit mondok, adjon azért az Úr neked belátást mindenekben. Értsd meg, amit mondok, adjon azért az Úr neked belátást mindenekben. Értsd meg, amit mondok, amit írt Pál neki, adjon az Úr neked belátást mindenekben. Látod, hogy nem tudotta még Timóteus se átvenni azonnal azt, amit Pál mondott neki? Kereszténység egyenlő természetfeletti hit. Nem viheted le Istent az emberi szintedre. Nem kommunikál veled Isten a te szinteden. Megtanít téged úgy gondolkodni és úgy beszélni, hogy ő gondolkodik és ő beszél. Sajnos meg kell fordítanom, mert jobb az a fordítás. Adjon neked belátást az Úr, és megértést mindenekben. Pont fordítva. Miért kell megfordítani? Mert először, amikor Isten szól az igén keresztül, vagy bármilyen információ átmegy hozzád, azt intellektuálisan nagyon nehéz feldolgozni. Ha föl lehetne dolgozni Istent intellektuálisan, akkor nem is kéne megtérni. Ha föl lehetne Istent dolgozni intellektuálisan, értelemmel, ésszel, racionálisan, akkor az egész világ Istent megtalálta volna már. Ha föl lehetne dolgozni, és hitre lehetne jönni az észben, az elmében, az agyban, akkor a szívnek semmilyen szükségünk nincsen. Azonban az ember 3 személyiségből áll. Szellemből, lélekből és testből. És a szellemednek az a része, az azért született újjá, mert fölülről Isten megmondta neked, hogy Jézus föltámadt a halálból. És mivel hittél ebben, hogy Jézus föltámadt a halálból, ezért megelevenedett a belső embered. És ez a belső embered arra született, hogy Istennel kontaktáljon, kapcsolatban legyen. Miért imádkozunk? Azért imádkozunk, hogy rendszeresen fölvesszük a Faterral a kapcsolatot. Azért imádkozunk, mert a szellemünk és a szívünknek a felfogó képessége az úgy van megteremtve még a hitetlen embernek is, hogy tudjon kapcsolódni Istennel. Miért imádkozunk? Azért, mert tudjuk, hogy az egész világ szükség alapú, hiány alapú. Hiányzik Isten, és hiányzik a létfenntartáshoz szükséges minden sok dolog. Mert ha nincs szükség a világban dolgokra, akkor ne is menj el dolgozni. És soha nem lesz elég, nem vesz észre a rendszer ugyanépítve? Nem elég soha a fizetésed? Hát én nem talán találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, én nem szeretnék többet keresni ezzel a munkahelyen. Tehát az egész világ szükség alapú, és az ima élet is azért van, és ez nem kell szégyen, ez nem szégyen, hogy azért imádkozom, hogy segítse meg az Úr a szükségeidben. A házassági szükségtől kezdve. Gyerek szükség. Hétköznapi létfenntartás szükség. Sárga csekk inváziója. Mindenfajta szükségünk van. Támadnak, mint a kínaiak. És a szellemi életed is úgy van fölépítve, hogy te kész legyél radarozni a szellemedben és a személyiségedben. És amikor Isten szól, először úgy szól, hogy megkerülj az agyadat. Mert az aggyal azzal kicsontozzuk magunkat. De a szíved kész arra, hogy fölfogjon dolgokat. Hát még a Exupéry is azt mondja, hogy a szívvel lát az ember. Tehát bizonyos emberek, pláne költők meg filozófusok azért megértették azt, hogy pláne az ókort, hogyha filozófiát tanulmányozott, akkor ők is megértették, hogy az ember nem intellektuálisan dolgozza fel a dolgokat, hanem a személyiségében belül mélyen van egy pont, ami képes arra, hogy felvillanó világosságot, felvillanó gondolatokat meg tudjon ragadni. Akkor jön ez a villanás, ez a bepillantás, ahogy Pál mondja a Timóteusnak, hogy lásd bele, értsd meg, amit mondok. Ez az első, ez a, hogy belepillantasz dolgokba úgy, hogy Isten egyszer megengedi. Amikor megtértem, akkor nem úgy tértem meg, hogy kiolvastam a Bibliát, és összehasonlítottam más vallásokkal, majd utána elfogadtam Istent. Nem, amikor elmentem Isten tiszteletre, hallgattam az igét, és meggyőzött a Szent Szellem, hogy bűnös ember vagyok. És a bűneimből nem tudok kijönni. Tudjátok, hogy mi a legnagyobb csoda itt az Új Szövetségben? A leghatalmasabb csoda? A világ mindenség leghatalmasabb csodája? Hogy a bűneiddel Isten tud foglalkozni. Mert a bűnnel senki más nem tud foglalkozni, csak Isten, aki megteremtett. És senki nem tudja helyreállítani a bűneidből a lelkiismeretedet, a szívedet, és nem tudja kitörölni a fájlodat, a HD-det, a háttértárolódat, csak Isten. A két nagy csoda volt a világegyetemben. A világ teremtése, és a másik pedig a bűnös embernek a helyreállítása. És az Új Szövetségben váratott ez a dolog. És ez a csoda, hogy helyreállítja Isten a személyiségedet, és a bűnt ugye rendezi előtte, ez fantasztikus dolog. És amikor a belső embered elkezd élni, akkor azért él, mert keresi Istent. Amikor eltávolodsz Istentől, érzed, hú, most nagyon messze távolodtam. Belül érzed a szellemedbe. Nem ott vagy, ahol kéne lenni. Mert van egy ott vagyok állapot. Amikor megkérdezem, hogy vagy szellemileg, lelkileg, keresztényként, akkor tudod, hogy jól vagy, vagy nem vagy jól. És amikor nem vagy jól, akkor azt érzed, nem vagyok ott. Senki nem tud megmagyarázni. Ez tapasztalás, megtapasztalás. És amikor ez a beleérzés jön, az még el tud veszni. Mert ha nem hiszel benne ebből a belelátásba, akkor az elmegy. Visszajön, ha kéred. De hinned kell benne. És a második pedig a kijelentés. Hogy a felvillanó kijelentést, ha megérted, akkor lesz neked mély kijelentésed abból az igazságból. És van egy harmadik rész. A felvillanó dolog, a megértett dolog, az bölcsességé változik. Mi a bölcsesség? A bölcsesség az, amikor már bizonyos igazságok, összefüggések a Biblia alapján, de ne legyünk annyira hibridek, hogyha nem szembe mész a világgal, akkor a világban is meg fogsz érteni dolgokat újszövetségi fejjel, tehát keresztény fejjel, hogy hogy működik a világ. És ezek a dolgok lefixálódnak a szellemedbe. Tehát belül lesz egy fix pont. Megkérdezem, fiú vagy lány? Hát ugye remélem nem tetszettek a plakátok már, mint hogy hagyjuk. Tehát azt mondja, hogy tudod, hogy ki vagy. Ezért egyébként ittam Coca-Colát a héten. Visszatérve, tehát, hogy olyan vicces vagyok, nem? Tehát, hogyha lefixálódnak dolgok az életedbe, azt tudod megcselekedni. Addig, amíg az csak egy villanás, és csak egy ilyen homályos pont, addig nem. Ha azt elkezded megérteni, az full jó, de még mindig nem tudsz járni abban. Csak akkor tudsz járni, amikor az a felvillanó igazság, az lefixálódik a személyiségedbe. És tudod, hogy a tiéd, és képes vagy rá, hogy azt megcsináld. Hát az ima életedben nem ugyanígy van. Amikor imádkozol Istenhez, és kérsz valamit, először elkezded mondani neki, és nem hiszem, hogy hiszel abban, amit mondasz. De amikor Isten szól, hogy valamit meg fog tenni az életedben, azt már jobban el tudod mondani neki, és meg tudod beszélni, milyen jó lesz, vagy nem lesz jó. A harmadik pedig, hogy már tudsz hinni is, mit olvastam föl, hogyha imádkozol, és nem kételkezd a szívedben, hanem hiszed, amit beszélsz, akkor megadatik neked az, amit kértél. Tehát mit mond itt az ige? Hogy nem kételkedsz a szívedben, és a beszéded az megegyezik a szívedben láttamozott igei igazságokkal. A szíved és a beszéded az azért összhangban van, harmóniában, unióban, mert integrálódva vagy az igazságban. És ez az igazság integrálta a szívedet, integrálta a szádat, és amit beszélsz, az azért valóság, mert a szívedben már előtte ott van, mielőtt még mondanád. Mi az agykontroll, mágia és a kereszténységnek az imádkozása között az óriási különbség? Hogy amikor te beszélsz, akkor az megváltott szívedből beszélsz, és a megváltott szívedet pedig a megváltó kezeli. Ezért jogtiszta azt, amit mondasz, mert te az Istentől hallasz. Az a hol hallok Istentől? Hát a Biblián keresztül például. Hogy megértesz összefüggéseket, hogy Isten hogy gondolkodik rólad, hogy fog a jövőben gondolkodni rólad. Ezeket mindjárt kibontjuk. Tetszik? Értitek, amit mondok? Na most mi van akkor, hogyha ez nem történik meg, ez a folyamat? Nem lesz személyes, nem lesz meghitt, és nem lesz gyakorlati az, amit kapsz Istentől, nem hallasz semmit. Akkor viszed a semmit az imakamrádba, és kifáradsz, mert a semmit hajtod. A gondolataid ott vannak még a munkahelyen, kicseréltél egy kereket, ha autószerelő vagy, a CNC maros, hogy akkor benyomtod a gépet, hogy milyen legyen, ha fogorvos vagy, akkor csináltál 8 tömést, és kettő embert elküldtél a szájsebészetre, mert azzal nem foglalkozol, bemészed az imakamrádban vanni, és akkor ott gondolkozol, hogy csak szájakat látsz. Viccelek. Szóval, ahhoz, hogy ott történjen valami veled, muszáj, hogy a szívedben legyen valami. Na, akkor menjünk ebbe a valamiba bele. Gyere velem a Máté evangéliuma 12. részhez. Én szeretnék jól imádkozni, úgy imádkoztunk, és úgy imádkozunk, hogy Uram, segíts, hogy meg is halld az imámat, meg is válaszold az imámat, tetszen az ima neked, és segíts, hogy kijöjjenek velem az olyan panelek, az olyan elemek, aminek semmi köze nincs az igéhez, az isteni elképzeléshez, és úgy, ahogy van, én sikeres akarok lenni, és eredményes az ima életemben. Én nem akarok úgy imádkozni, hogy eltelik 2-3 év, és akkor rájövök, hogy mekkora nagy barom voltam. Hogy mit fesztegettem időt. Hát elmentem volna sportolni, vagy a feleségemmel valóban többet ért valamint, hogy imádkozom. 35. Ott vagyok? Máté 12:35. A jó ember az ő szívének jó kincséből hozza elő a jókat. A gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hozza elő a gonoszokat. De mondom nektek, minden hivalkodó beszédért, vagy ki nem munkált beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel megigazultnak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Amen. Na, itt egy pár összefüggést el szeretnék mondani. Minden, ami a szádból kijön, a szíveden múlik. Ha a szívedben nincs benne a kincs, akkor a beszéded sem lesz kincs alapú. Ez egy titok. Mert Isten úgy beszél veled, hogy beléd tesz valamit. Nem vetted észre? Tehát ez a lényege a mély házassági kapcsolatnak is, meg a baráti kapcsolatnak, hogy amikor én beszélek a feleségemmel, és a feleségem beszél velem, akkor nem a konyha nyelvet beszéljük, hogy vagy, tegyek még bele egy kis sót? Levitted a szemetet? A kocsit átparkoltattad? Befizetted a csekket? Ez a konyha nyelv. Vagy egy másik szintű nyelv, ismertek. Férfiak szeretik ezt a időt. Meg nem csináltad. Ez is egy nyelv. Hogy anyát fölhív. Szia, létezem. Na, menjünk tovább. Amikor Isten beszél veled, akkor átadja magát. Ő nem színész. Az ima élet ből le kell szokni a színészetből. Mert Isten azt mondja, hogy figyelj, ha én egy jó darabot akarok megnézni, elmegyek az Erkel Színházba. De nem akarlak téged végignézni. Mert te is tudod, és én is tudom, hogy ahú, nagyon sokszor nem jövünk rá. Amíg valaki nem mondja, hogy kamu. Amikor Isten beszél, akkor kijönti magát. Ő egy az egyben megjelenik ott. Amikor beszél valamit, akkor a beszédén keresztül átmegy az, aki. Tehát nem mellé beszél, amit gondol, azt mondja. És amit mond, azt gondolja. Amikor Istennel beszélgetünk, mi nem azt mondjuk, amit gondolunk. És erre kell az ige munkája, hogy úgy tudjunk imádkozni, ahogy Isten akarja, hogy imádkozzunk. Körülbelül, mindegy, sok igét átnéztem a héten, és szeretném majd szerdánként átvenni veletek az új szövetség összes igéjét, ami az imádkozásról szól. Hogy aztán átmenjük az Ószövetség összes imádkozásába. Mert nem érted meg az Ószövetséget csak az új szövetségen keresztül. Akik pedig az Ószövetségben voltak, azok nem értették meg az Ószövetséget csak az új szövetségen keresztül, hogy Isten kijelentette a fiát. Gondolkozz ezen a mondatomon. Egy hónapig gondolkoztam ezen. Tehát visszatérve, tehát hogy az új szövetségben meg kell tudnod azt a helyes vallásgyakorlást, így is lehet mondanom, amiben Isten örömét lel és a Szent Szellem. És arról beszéltem, hogy amikor elkezdesz szívből imádkozni, akkor nem elég az, hogy csak a szíved legyen ott Istennél, hanem hogy legyen kincs a szívedben. És ha az ima életedben nincs átvétel Istentől, akkor az ima életed nem lesz igei. Mert a szív csupaszon az ellene fog beszélni a hitnek és a kegyelemnek. Mert a szív az megszelidítésre vágyik. Te egy zsoké vagy, szellemi zsoké, akinek meg kell szelidítenie a szívet. Jakab úgy mondja, hogy szeliden fogadjátok be a bevetett igét, ami megtartja, üdvözíti a lelketeket, meggyógyítja a lelketeket. Hogyha nem tudod megszelidíteni a szívedet az igével, akkor a szíved dolgozik majd azon, hogy ne higgy abban, amit Isten mondott. De van egy súlyosabb dolog, mert megjelenhet a természet fölötti világ is. Kezdem az elejéről, amit előző héten is beszéltem. Ahhoz, hogy helyes ima életed legyen, tudnod kell, hogy Istenhez mész, nem? És Istenhez járulsz. És meg kell tanulnod hit által beszélni Istennel. Hinni abban, amit mondasz, és hinni abban, amit Isten mondott neked. Hinni abban, hogy a három személyhez járulsz, aki egy. Atya, Fiú, Szentlélek. A harmadik, tudnod kell, hogy Istenhez, amikor mész, akkor Isten ott lesz a teljes szívével. És látni kell a szívét Istennek, hogy hogyan dobban, mi a vágya felét. Milyen igék vannak, hogyan bontja majd ez ki, hogy elmagyarázza, ki vagy. Mert az imakamrában formálódsz meg. Az imakamrában találkozol a fazekassal. És a fazekas elkezd téged gyúrni, hogy egy gyönyörű ember legyél. Egy intelligens, gyönyörű ember legyél. Nemes egyél. És a következő dolog, hogy találkozni fogsz nem csak a Szent Háromsággal, hanem Istennek a személyével, karakterével. De van egy másik dolog, hogy találkozni fogsz az igazsággal. Egy bíróval fogsz találkozni, aki igazságos és kegyelemmel teljes. És találkozni fogsz olyan igazságokkal, amit ő majd megmutat a szívedben. És vágyik arra, hogy te nyisd ki a szívedet. És találkozni fogsz olyan pillanatokkal, amikor nem tudod kinyitni a szívedet Istennek. És találkozni fogsz olyan pillanattal, amikor Isten meg elmondja, hogy nem nyitottad meg a szívedet, nem tártad ki előttem. Úgy tudom mondani, hogy a szív arra van megteremtve, hogy Istennek a szíve is, hogy kitárja magát, kiönti a szellemét a mennyből. Erre ő azt mondja, hogy te is önts ki a szívedet előtte. Hogyha nincs meg ez az Istentől jövő elhatározás, hogy átadsz mindent Istennek, mindent át lehet adni Istennek. Tehát mondom, még egyszer, mindent át lehet adni Istennek. Ha nincs meg ez, akkor benned van az akarat. Most figyelj, ha az énedet nem ismered, vagy nem akarod ismerni, akkor az éned helyettesíti majd Istent. És az éned elmondja, hogy mit szeretne Istentől. És Isten meg azt mondja az ő igazságában, hogy az az igazság, amit te mondasz, hogy az jár neked, azt én nem akarom megadni, később akarom megadni, nem így gondolom, megadom majd, ha, stb. Sokfajta válasza van Istennek. És ekkor történik tulajdonképpen a karambol. Mert mi jövünk az énünkkel, mert még nem fejlett a szellemünk, mert nem halljuk Istent, és Isten mondja, hogy például menj vissza az igéhez, mondja az imakamrába, hogy halld az Isten, kicsit többet várakozz rám, sok mindent mondhat Isten ott. És de amikor az én elkezdi mondani, hogy én ezt szeretném, én azt szeretném, akkor az akarat helyettesíti Isten tervét. És akkor az akarat helyettesíti Isten tervét, akkor mi az akaratra hiszük azt, hogy az hit. De az nem hit, az csak a te saját magad akaratod. De az úgy tudja fölcsomagolni magát, hogy abszolút hit lenne. Akkor Isten azt mondja erre az ima életben, hogy figyelj, ez a pont itt. Ez nem jó. Akkor elkezd harcolni a szíved az Isten szívével. És akkor azt mondja, hogy add ide azt az igazságot nekem, nem adom oda. Ha ebbe benne maradsz, egy idő után megkeseredsz. És azután, amikor megkeseredünk, mert nem adtuk oda az akaratunkat, és Isten mondta, hogy úgy, ahogy van, át kéne alakítani az ima életedet, át kéne alakítani a te teljes templomodat, hogy imádság házával legyen, helyes imádsággá, akkor pedig ez a fázis jön be, hogy elkezded megmagyarázni a sérülésedet Istennek és másoknak, és hogy elkezdesz úgy kivetülni, olyan beszédeket mondasz, hogy pedig én megtettem mindent, de nem kaptam meg. Én imádkozom, de mégsem kapom meg. Én imádkoztam, mégsem jött be. Én imádkoztam, ezért muszáj ezt megtegyem. És innentől van a váltás. Igen, igen, ezek bűnök, de figyelj, én imádkoztam, és Isten nem vette el. Igen, imádkoztam, de Isten nem adta meg. Harmadik szint, mert nem csak hogy ideges az ember beszéddel, nem csak, hogy a bűnöket legalizálja, mert nem jött be az ima élete, van egy harmadik szint. Amikor tudatosan csinál dolgokat, megkeményedik a szív, és ebben a megkeményedett szív még meri azt mondani az ember, hogy igen, de az én esetem egyedi eset, és Isten megengedi ezt a szituációt. A világban élünk, nem vagyok még szent, majd elmegyek Kolostorba a kedvetekért. Vagy kiherélem magam. Ézsaiás 32.1. Jó bevezetés volt, nem? Azt mondja az ige, hogy imi igazság szerint uralkodik a király. Hogyan uralkodik az király? Igazság szerint. És a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben. Olyan lesz mindegyik, ez az egyházra vonatkozik, mikor az igazság helyreáll az ima életedben, olyan lesz mindegyik, mint a rejtek a szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken. Látod, hogy jön a Szent Szellem munkája, Isten lelkének munkája? Mint nagy kőszel árnyéka a szomjúhozó földön. Megitatja a szomjas embereket, amikor valaki úgy kormányoz, hogy megigazultságban és igazságban. Halleluja! És van még több ígéret itt. És nem lesznek zárva többé a látók szemei. Kell, hogy találkozz egy igaz bíróval, hogy a szemed megnyíljon. Mert az igaz bíró nyitja meg a szemünket. Ahogyan egy tárgyaláson, ha helyes a bírói döntés, megnyitja a szívét és a szemét a vádlottnak, és a bíró az ügyvédeknek, államügyésznek, társadalomnak egy-egy döntéssel, és igaz ítéletet hoz. Megkérdezem tőled, te hiszel abban, hogy Isten egy igaz bíró? És leperli ügyedet úgy, ami igazságos. Viszont ehhez az kell, ha hoz egy olyan döntést, ami számodra jogorvoslatért kiállt, akkor megvizsgáld azt, hogy ha Isten mondta úgy, és tényleg úgy van, ahogy Isten mondta, akkor azt el kell fogadnod. Mert Isten szívének a jogát nem tudjuk irányítani. Az ő ítéletében nem szólhatunk bele. A hebehúrgyák, most halló fülei figyelmeznek, a hebehúrgyák szíve ismerni tanul, megjelenik az ismeret. És tanul. Tehát megítéli a dolgokat. Elkezdenek az emberek tanulni Istentől. A magyar nép az nagyon, nagyon nehezen tanul. Kereszténységemben belül is a tanulás hiánya, Istennek a közösségéből való tanulás hiánya, tehát a tanítványság nagyon-nagyon hiányzik. A dadogóknak nyelve gyorsan, világosan szól. Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, úgy is lehet mondani, ezt most ne haragudjatok, de ez a bolond szó lehet ostoba, persze, de lehet elvetemült, és lehet, hát így fordítja a héberről egy lexikon, hogy paraszt. És ez nagyon jó, ez tetszik. Ez. Olvasom ebben a tényállásban. Nem nevezik a parasztot többé nemesnek. És a családot, úgy is lehet mondani, hogy ez én szavam járásával, úgy lehet mondani, hogy csirkefogó egy régi szóval, de én úgy tudom mondani, hogy szemétláda. Tehát, hogy nem nevezik a parasztot többé nemesnek, és a szemétládát nem hívják többé nagy lelkűnek. Ezt azért ilyen szemléletesen írtam le, mert a lexikon engem felhatalmazott erre, meg az óemberem. Már nincs csak testiség. Mert a bolond csak bolondot beszél, és itt jön az egésznek a non plus ultrája. A bolond bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévegést, és az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye. A családnak eszközei családok, az álnokságokat tervel ki, hogy elveszítse az alázatosokat, hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is. De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Amen. Tehát elindul azzal, hogy elkezd uralkodni igazság által a király, és az ítélettétel helyes lesz a nemességnek a kialakulása az egyházban. Mit jelent az, hogy valaki nemes? Hogy az erkölcsében, az ítélettételében Isten előtt egyenes. Egyenes, egy szóval, van egy ilyen éber szó, hogy egyenes. Vagy tiszta lelkű, vagy tiszta szívű. Ezt az igét az előző év végén hallottam, hogy erre az évre. És Isten visszavitte erre az igére. Nagyon örültem, nagyon nagy bizonyság volt a szellememben, hogy Isten szeretné, hogyha kikupálódnánk. Ki a maga területén. És az igazság által leszeltek kikupálódva. Először is megigazultál hit által, a másik pedig az, hogy ebben a megazultságodban föl kell nőnöd. Amen. Szóval ott tartok, hogy imádkozás, de gyere a Dániel 6-hoz. Mutatom, hogy egy Isten embere, egy kikupálódott Isten embere, aki nemes volt, hogyan oldotta meg a helyzeteket. Tudjátok, hogy mit mondott Dánielről az ige, hogy milyen ember volt? Excellent, tökéletes, különleges, különleges szellemű ember, így mondja az Dániel könyvének az egyik fejezete Dánielről, a személyiségét. Dániel 6. Így mondja Dániel 6:3. Akkor Dániel fölülhaladá az igazgatókat, a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli szellem, kimagasló, óriási szellem volt benne, hogy a király őt szándékozik tenni az egész birodalom fölé. Látod? Amikor valaki nemessé lesz, akkor az ítélettétel és a kormányzás beindul. Kormányozni tud másokat, felelősséget tud ráadni Isten, és beviszi őket a helyes, isteni kormányzásba. Micsoda beszéd ez, halleluja, dicsőség az Úrnak. Tehát Dániel 6:10. Dániel pedig, amit megtudta, hogy megiratott egy írás, ez az írás arról szólt, hogy nem lehet más Istent imádni, csak a babiloni Istent. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, mert így kell imádkozni a zsidók szerint, háromszor napjában térdre esett, könyörgött, dicséretet tett az Isten előtt, amiként azelőtt cselekszik vala. Amint azelőtt cselekszik vala. Tehát volt egy szokása Dánielnek. Volt egy szokása, hogy kinyitott ablaknál imádkozott naponta háromszor. Egy kialakult, progresszív ima élete volt. Négy óriási birodalom volt megbízva az egész életében. És itt már idősebb volt Dániel. És így írja az ige, hogy 11, de azoknak, akkor azok a férfiak berohantak, és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esetezett az ő Istene előtt. És szeretném egy kicsikét a szavakat úgy lovagolni a szavakon, hogy mi mit jelent. A 10. verszakban, amikor azt írja, hogy bement a házba, és így írja az ige, hogy térdre esett, könyörgött és dicséretet tett, akkor ezt úgy lehet átadni, hogy könyörgött, hogy az egész szívét föltárta Isten előtt, és grillezett egyet. Tehát fogta a személyiségét és a szívét, és átadta Istennek, hogy süsse meg, hogy lássa meg, hogy tiszta a szívem, és meg akarta tudni, pázba tette Istennél a szívét, hogy mi az Istennek az akarata. Oda tette a szívét, hogy Isten nézze át, süsse át a szívét. Mondja el Isten, hogy mi történik. Az egész szíve át lett adva Istennek, és oda az pedig, hogy dicséretet mondott, hogy hálát adott, hogy is írja az ige? Dicséretet, igen, az pedig úgy lehet mondani, hogy elkezdte megvallani azt, amit tud már Istenről, hogy kicsoda Isten, egy személyes Istene volt. Elkezdte megvallani, hogy kicsoda Isten, mire képes Isten. Tehát először átadta a szívét Istennek, utána pedig dicsérte őt, hogy elmondta Istennek, tudom, hogy te ki vagy. És nézd meg, hogy a következő verszak egy mélyebb kijelentést ad, hogy mi történt ott. Megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esetezett az ő Isten előtt. Ez pedig azt jelenti, hogy kereste, az első szó, könyörgés az keresés, kutatást jelent, a második szó pedig kegyelemért esdekelt. Tehát leírom, mi történt itt a mélységben. A szívét odaadta Istennek, hogy Isten nézze meg, süsse át a szívét, mi van a szívében. Utána elkezdte kiönteni, én tudom, hogy te ki vagy. Majd utána elkezdte keresni az Isten tervét, hogy mi a te akaratod ebben az életveszélyes szituációban. És utána pedig hozzátett a negyedik, hogy adj Uram kegyelmet az életemre nézve. Mert tudom, hogy te kegyelmes Isten vagy, és ismerem a te tervedet, és tudom, hogy Isten terve, vágya az, hogy beteljesedjen bennem az ő célja. Tudom, hogy mit jelent a kegyelem, biztosítva legyen a jövőm. Tudom, hogy van egy határozott vezetés, ami miatt én nem fogok idő előtt meghalni. Tudom, hogy Isten szerint én kép lesz az életemben, és nem fogom feladni az Isten képemet, de a saját magam képemet is. Tudom, hogy igaz ember vagyok, és Istenre számíthatok. Elhívásom be lesz töltve, garantálva lesz, mert kegyelmem alatt vagyok. Az élet megpróbáltatásaiban biztonságot fog fölkínálni Isten a legnehezebb pillanatomban is. És tudom, hogy teljességbe, győzelembe fogsz bevezetni. Hiába akarnak engem kinyírni most. És a hálaadásom létre fogja hozni az Isten dicsőségének szabadító munkáját. majd betették az oroszlánok vermébe, és kijött. Majd utána átalakította a király az istenképét, és azt mondta, hogy borodalom minden országában, féljék, rettegjék Dániel istenét, mert ő az élő Isten, örökké megmarad, az ő királysága meg nem romol, uralkodása mindig végig megtart. Aki megment és megszabadít, jelekkel, csodákkal cselekszik a mennyen és földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok verméből. Amen. És ennek a Dánielnek jó szerencsés lőn dolga Dáriusz országában, a Perzsa Círus országában. Amen. Mutatok valamit egy pár fejezettel később, a 11-ben azt hiszem, egy angyalról beszél. 11-1-ben. Én, a méd Dáriusz, tehát ez a király, akiről most beszéltem, aki ki akarta nyirattatni, én az méd Dáriusz első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam, és segítségére legyek. Tudod, a kegyelem pont ezt csinálja, hogy miközben az egész ország azt látja, hogy Dáriusz győzni fog oroszlánokon keresztül, azaz, hogy a besúgói Dáriusznak, a báványimádó emberei, akik ki akarják, félre akarják tonni, és ki akarják venni az életét Dánielből, akkor Istennek a munkája már ott van. És tudja Isten, hogy Dáriusz meg fogja találni az élő Istent, és azt is tudja, mert mellé állott Isten, csak senki nem látta. Hogy meg lesz, ki lesz hirdetve, hogy egy Isten van, és nincs más Isten. Meg akartam mutatni azt, hogy mi folyik az ima életben. Nagyon sokszor, amikor te elkezdesz imádkozni, a láthatókban beleragadsz. És szeretné Isten, hogyha a szíved kitapadna, kijönne, nem magyar szó, kijönne ebből a tapadásból, kijönne a láthatóból, és átlátna kicsikét a másik oldalra. Mert Isten harcol, érted? Ez a kegyelemnek a fantasztikus munkája. Dicsőség az Úrnak. Tudod, amikor Isten bevisz téged egy ima helyzetben, nehézségben, hogy mondjam azt el, hogy Jézus életében ez hogy volt? Amikor Jézus gyerek volt, nem sokat tudunk róla, hogy milyen ima élete volt. Amikor Jézus gyerek volt, semmi nincs leírva arról, hogy hogyan imádkozott. Egy ige van a kettő, Lukács 2-ben, hogy a kegyelemben és a bölcsességben növekedett. Ez szerint az imádkozásának volt két biztos pontja, hogyha így okoskodok, hogy értette a kegyelmet, és értette a bölcsességet, hogy kell tudásra szeretni életbölcsességet, és azt hogy kell alkalmaznia a hétköznapéba. Hogy kell behívni Istent, hogy segítsen a lépéseiben, sorsában, döntéseiben, hogy megmaradjon az a függőségi viszony a szívében Istennel. Tudsz erre valamit mondani? És amikor viszont megjelenik 30 éves, azért jelent meg 30 éves korába, mert akkor lehetett a zsidó törvény alapján átvenni az örökséget. Akkor, ez egyértelmű, hogy elment oda keresztelő Jánoshoz, és azt mondta Jánosnak, keresztelj meg, mert így illik betölteni az Istennek a törvényét, bemerítkezett, és imádkozott Istenhez rögtön, így ír az igaz, imádkozott, megnyílt az ég, és rászállt a Szent Szellem, és azt mondta Isten, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát az elmúlt 30 éve az imádkozásában megélte ezt, és erre egy korona volt, vagy a torta tetején, a hab tetején a megy, ugye, így szoktuk mondani, ez volt a bónusz, hogy Isten hallható hangon azt mondta neki, hogy gyönyörködöm benned, fiam. Miért tudta ezt kimondani? Mert látta, hogy milyen felépített ima élete volt, szellemi élete volt, és látta, hogy mit fog csinálni. És most jön a következő dolog, amit ahhoz el akartam jutni, hogy tehát volt egy gyerekkorában ima élete, volt a megfelelő pillanatban egy megfelelő imádkozása, rájött a Szent Szellem, leszállt a mennyből, betöltekezett Szent Szellemmel, és mindenki látta, hogy valami történik az életében, hallották az isteni hangot. A harmadik pedig korszaka, amikor kilépett, úgymond a színpadra, és elkezdett szolgálni. De mielőtt még elmehetett volna szolgálni, tudjátok a történetet, megjelent a Szent Szellem, és a Szellem bevitte őt a pusztába. És a pusztában a sátánnak a kísértése között csak három van leírva, és mondom, a háromból kettő arról szól, ha Isten fia vagy. A harmadik pedig az imádatról szól. És ha ezt összeteszed, akkor egyértelmű, hogy a sátán tanulmányozta az embert, már ugye Jézus megjelenése az 4000 év után volt, az ember teremtése után 4000 évvel a Biblia alapján, és amikor tanulmányozta az ember, tudta jól, hogy az identitásában kell kibillenteni az embert, abból, hogy Istentől származik, és a második kettőből volt ilyen kísértés, a harmadik pedig, hogy az imádás. Megkapja a helyes imádatot a sátán, amit ő kíváncsi, amit ő vágyik, hogy ne Istenhez imádkozzon, hanem a sátánhoz imádkozzon az ember. És ez nagyon érdekes dolog, hogy az utolsó időben, a Jelenések 13-ban, amikor megjelenik majd az Antikrisztus, és megjelenik a sátán, illetve a hamis proféta előtte, akkor egyértelmű az, hogy az egész emberiség, így mondja a Jelenések 13, imádta a fennevadat és annak képét. Tehát az világ mindenség csúcspontján lesz egy integrált unió, egy egység a Földön, az imádatban. De most nem akarok nagyon előre menni meg, kicsit úgy apokaliptikus vagy science fiction, de értsd meg, hogy az imádásra van kihegyezve az egész életed kísértése. Hogy a helyes Istent imádod, vagy a hamis Istent imádod. Mert az utolsó időszak, utolsó legdrámaibb végén a sátán az egész földkerekséget megtanítja, hogy kell imádni őt, és a sátánt, aki a hatalmat adta az Antikrisztusnak. Nem tudom, el tudjátok-e olvasni. Az Antikrisztus és a hamis proféta képimádata lesz a vége a dolgoknak. A 2. Tesszalonika levél is erről beszél, hogy hittek a csalásnak majd. És az Ezékiel 6.9-et szerettem volna megmondani neked, hogy ez hogy épül ki, ez a hamis imádat. És hogyan tudta legyőzni a Jézus ott a pusztában ezt a hamis imádatot. Akik megmaradnak, Ezékiel 6.9, akik megmaradnak, megemlékeznek majd rólam a népek között, amelyek közé fogolyként elhurcolják őket, mikor majd összetöröm, ez a babiloni elhurcoláskor van, deportálták a zsidókat, tudjátok, 70 évre. Majd összetöröm a parázna szívüket, amelyel elpátoltak tőlem, és szemüket, amelyel házasságot törve báványaikra tapadtak. Saját magukat utálják majd meg ezért, a gonoszságért, amit szégyenletes tetteikkel véghez vittek. Tehát itt mond valamit a katolikus fordítás az, hogy a szív képes arra, hogy paráználkodjon, és a szívnek is van szeme, és a szív szeme, ha rátapad egy báványra, azt nevezi az ige, definiálva, szellemi paráznaság. Mondom a károli fordítást. Akkor megemlékeznek én rólam, meneküljetek a pogányok közt, akik közé fogságba vitettek, mert megtörtem parázna szívüket, mely tőlem elszakadt, és báványaikkal paráználkodó szemeiket, és megundorodnak önmaguk előtt a gonoszságukért, amelyel cselekedtek minden utolatosságuk szerint. Tehát a szív, és a szívnek a szeme, mire figyel? És amikor a szív szeme kifordul, és nem arra megy, mert az ima kamrádban Isten meg fogja mondani, milyen állapotban van a szíved, és a szívednek az útját, a szívednek a sorsát. Mert minden ember az, ami a szívében van. Ha neked Isten, az élő Isten van a szívedben, te egy Isten hívő ember vagy. Ha egy bávány van a szívedben, te egy báványimádó ember vagy. Lehetnek mellett még igaz Istenek. Például Isten, Jézus Krisztus, van ilyen. Hogy mellette van bávány, meg Isten. Ez nem jelenti azt, hogy hitből élsz. Csak azt, hogy létezik Isten, és te ezt felfogtad. De nem rólad beszélek, mert sok bávány lehet az igaz Isten mellett. Ezért mondja a 10 parancsolat, ne legyen én mellettem más Isten. Szóval, ott tartok, hogy ha a szív fel van tárva, akkor a szív útja is föl lesz tárva. És hogy mire figyel a szív. Ez nagyon fontos, mert azt mondja Pál, így imádkozzatok, hogy a szemetek, a szívetek szeme lássa a láthatatlan. Lássa a kijelentés szellemén keresztül. És hogyha nem ismered az ima kamrádban saját magad szívét, hogy Isten nem tárja föl a szívedet, akkor helytelenül fogsz imádkozni. Tudjátok, hogy hány évet elpazarlunk egy helytelen szívből való imában? Mondjuk már ki! Hány évet elpazarlunk, hogy nem hit által közeledünk Istenhez? Hány évet elpazarlunk, hogy az imádkozásainkban csak legyengíti a szívünket az hitetlen beszéd? Tudod, amikor nincs kincs a szívben, és úgy közeledünk Istenhez. Erre mondja, hogy Uram, Uram, ne Uram, Uram hozzál, mert a szívedben más van. És amikor nincs a helyes kincs a szívben, az, amit Isten tett bele, pottyantott bele, akkor az történik, hogy gyengítjük az életünket. Mert olyan dolgokat imádkozunk, ami Istennek lehetséges, nem is tetszik. Sőt, mondok még valamit, hogy a nem kincsből jövő ima, azaz, hogy nem az ige van az emberi szívben kiépítve, nincs megértve Isten terve, akarata az életünkre vonatkozólag, akkor nem úgy imádkozunk, hogy legyen meg Uram a te akaratod, hanem elkezdünk saját magunk ilyen fikcióit imádkozni. És az illúzió, az egy pseudo, az egy hazug erő az életünkben, az illúzió. És rengeteg területen illúzióba, mániákba, félelmekbe és szuggesziókba vagyunk. És ki kell hozni a szívetetekbe a szuggesziókba, hogy egészséges szívvé váljon Isten jelenlétében. Nem tudom, hogy tudtok-e erre valamit mondani. És amikor Jézus ott volt a pusztában, akkor azt kérdezte tőle a sátán, ha ez vagy, ez vagy, ez vagy. Ha azt mondod magadról, hogy te nagy keresztény vagy, Isten fia vagy, akkor mondd-e kőnek, akkor tedd ezt, tedd azt, akkor imádj engem. És tudod, én ezt úgy fogalmazom meg, az ima élete nagyon erőteljesen arra volt fölépítve, abba a stabil platformra, amit Istentől hallott. Mert hogyan veri vissza az sátánnal való közösségében az egészet? Mit mond a sátánnak? Megvan írva. Megvan írva. akkor kimondta ezt a két szót, hogy megvan írva, onnantól kezdve a szívéről, személyiségéről lepattant a kísértés, és a sátán megérezte ezt a szellemébe, szívébe, mert neki is van szíve, szívébe, szellemébe, hogy ez az ember ezen a területen stabil. De hogyan lehet kiépíteni egy ilyen ima életet, hogy a sátának egy mondatot mond, vagy két szót, megvan írva. Se több, se kevesebb. Úgy, hogy az ima életében az igék, amelyek jöttek 30 éven keresztül, azok nem csak, hogy az elmébe voltak, hanem a szívébe. És nem csak, hogy a szívébe, hanem az egész életmódjába. A szívének az életmódjába. Benne volt, amikor otthon volt, akkor az ige dolgozott. Amikor a munkahelyén volt ácsként, az ige működött. Amikor a barátaival játszott, az ige benne volt. Nem hagyta el az igét. A szív. Jézus szíve. Ezért maradt meg abban a stabilitásban. Dicsőség az Úrnak. Hát amikor az életedet alakítod, akkor el kell jutnod fordulatokba. És szeretnék egy fordulatot mutatni neked, Jézus mellett, hogy Dávid hogyan tudta ezt megcsinálni. 1 Sámuel 17. Még kikeresed egy bár dolgot, felszeretnék olvasni, amit leírtam ide, ezt nem felejtem el. Megvan? 1 Sámuel 17. Oké? Okay? Jól vagytok? Egy pár mondtót leírtam ide, egy gondolatot, hogy el ne felejtsem. Isten szelleme bennünk él, és erről beszéltem, és ez a szellem, aki bennünk él, ez közösségben akar lenni Istennel. Ha nincs azonosulva a szíved az igével, amit Isten mondott neked, akkor bemész az imakamrába, és harcolni fogsz Istennel. Addig, amíg az imakamrád első részében az ige nem győz meg, addig nem is tud Isten se meggyőzni. Tehát amikor Isten beszél, akkor nem választhatod szét az igét Istentől. És nem mondhatsz bizonyos ígére, hogy azt én nem akarom megélni. És bemegyek egy fél engedelmességbe, vagy egy egyharmad engedelmességbe, vagy kétharmad engedelmességbe, és lesz egy egyharmad engedetlenségem. Mert az egyharmad tudatos engedetlenség, az fölülírja a kétharmad engedelmességet. Tehát Isten nem olyan, hogy hozzászokik a mi engedetlenségünkhöz. Tehát ő nem egy pincsi kutya, aki megbújik a lábad alatt. És amikor ezt megengeded, akkor a gyengülni fog a személyiséged. Nem is, nem csak ez a lényeg, hanem amikor az imádkozásodban az igen nem került összhangba a szíveddel, és nem lett hit a szívedben, akkor nem fogsz tudni hittel imádkozni Istenhez. És hit nélkül lehetetlen Istennél járulni. Lehetetlen, hogy tetszen Istennek az imán életünk. Ezért el kell mondani Istennek, Uram, ezt az igét mutattad, én még nem tudok hinni. És amikor elmondod ezt őszintén, akkor Isten meg fogja tanítani, hogy hogyan tudj ebben hinni. Ugyanis, amikor elkezd az Isten a hitről tanítani, akkor egy terelés következik, egy iránytű. Szívedet elkezdi a hit iránytűként mozgatni, hogy merre van az előre, és merre van a hátra. A hit az egy tanítómester, az egy pedagógus. Egy olyan mester, aki segít abban, hogy iránytűként elvezesse a hajódat. Amikor egy hajómester vagy egy kapitány fölmegy a hajóra, 100%, hogy leellenőrizze, hogy egy repülőgép vezető is, hogy van-e GPS a repülőn vagy a hajón. És amikor Istenhez mész, muszáj, hogy elhit, hogy Isten egy idegenvezető, vagy egy GPS, vagy egy iránytű. Tehát Isten iránytű, megmutatja az irányt. Ha nincs helyes irány, nem jön az erőforrás. Mert Isten amerre akar menni, az azért akar arra menni, mert arra van a te erőforrásod. Ott lesz az erőd. És ha nem akarod az Istent, vagy mesteredet, hogy tanítson és iránytű legyen, akkor el fogsz menni a direktíváktól. Isten melletted lesz, hogy visszahozzon, de gyengülni fog a szellemi erőt. És amikor az ige nem viszi tovább az életedet, nem visz túl a lehetőségeiden, akkor visszaesel. És a legnagyobb probléma az, amikor visszaesel, és nem hiszel az ima életben, nem hiszel abban, hogy Isten meghallgatja az imádat, akkor Istenhez könyörögsz majd, illetve szülni akarsz ima által. De mondok valamit, a hit az nem szül. A hit az egy kéz, ami elveszi azt, ami már kész. Most valaki érti? A hit az nem létrehoz valamit, hit az nem szül, hanem a hit hozzálép és hozzáfér ahhoz, ami már kész. És mi az imádkozásunkban nem gyötörjük magunkat, sőt, egész nap beleverhetem a fejemet az akaratom által. Én akkor is ezt akarom! Én akkor is ezt akarom! Nem lesz semmilyen hatása Istennek. Csak azt fogja mondani, fiam, abba hagytad? Hagy tanítsalak! Hagy tanítsalak! Mielőtt ezt felolvasom, végül lesz a Sámuelt, Prédikátor 4-et hagy mutassam meg. Mindent le lehet tenni Istennél, át lehet adni Istennek. Nincs olyan terület, amit nem lehet átadni. Isten, figyelj! A testi ember attól fél, hogy Isten elvesz. Ha hitben vagy, akkor pedig abban bízol, hogy Isten mindent visszaad. Amikor testben vagy, akkor nem akarod elvenni a szenvedést, mondanád azt, hogy te kényelmesen akarsz hívő életet élni. Amikor hitben vagy, akkor azt mondod, hit és szenvedés által örökölöm az ígéreteket. Amikor hitben vagy, akkor rá leszel beszélve arra, hogy van több, mint amit el tudsz érni természetes eszeddel, tudásoddal, jellemeddel, karaktereddel, örökségeddel. Amikor szellembe vagy és hitbe vagy, ahhoz fogsz nyúlni, amiről tudod, hogy nem tudod elérni, de mégis odaadja az Isten kegyelemből, hitáltal. Amikor hitbe vagy, azt fogod érezni, hogy senki nem bízik benned, csak Isten. Jaj, nem akarok előre menni. De tudod, egy olyan helyre fog téged vinni Isten, mindjárt Sámuelben megmutatom. Olyan helyre fog vinni Isten, ahol el leszel hagyattatva. És mély depresszióba leszel. És megkérdezed, hogy miért vagy itt? És Isten azt mondja, mert elvittelek egy földre. Hogy elvigyelek oda, ahova kell jutnod. A földen keresztül. És miért? Azért, hogy nemes ember legyél. Hogy kikupáljak szenvedésen keresztül. Mutass erre igét, Lajos. Ézsaiás 53. Szenvedése által látni fog. Szenvedése által látni fog. Tudod, hogy miért van a szenvedés? Azért, hogy megértsd azt, hogy vannak dolgok, amik hátráltatnak bent. És vannak dolgok, amiket ki kell dobni. Bent. Mert Isten azért visz az imakamrádba, mert ő tudja a végét a dolgoknak, és azt akar, hogy úgy imádkozz, hogy bemégy abba a jóba, amit ő előre eltervezett számodra. Ezért kell úgy beszélni, hogy amikor imádkozunk, akkor nem magunk ellen beszéljünk, hanem Istennel beszéljünk. Istenért beszéljünk, hogy dolgozzon értünk. Amikor imádkozol, hogy azonosítani kell a beszédedet, az igei, és Istennek tetszik-e az a beszéd. Ha nincs beazonosítva a beszédet, akkor azonosítatlan beszédet beszélsz Istenhez, és Isten azt mondja, hogy oké, hallom, de nem jó. Hallom, de nem tetszik. Prédikátor 4. 13. Jobb a szűkölködő, de bölcs gyermek a vén és bolond királynál, aki nem szenvedi el az intés többé. Mert a fogságból is uralkodásra megy, mármint a szűkölködő gyermek, holott ennek országában szegénységben született. Tehát van egy bölcs király, és van egy szűkölködő gyerek. De ez a gyerek bölcs lett, mert elszenvedi az intést. Az intés szónál egy fantasztikus héber szó van, ezt nemrég fedeztem föl, hogy ez az intés mögött nem ez a protestáns, németes vizualizáció van, teljesen düftig, teljesen precíz, teljesen komor, nagyon odaszánt, és nem hibázik soha. Teljesítmény alapú, de amit csinál, az tökéletes. És ha ezt valaki nem csinálja meg, ez egy Isten kép, amiről beszélek, akkor Isten jön és meginti. Néha hasba rúgja, néha orron veri, néha pajaszát húzza föl, néha pedig arcon vágja, hogy érezze, hogy ki a főnök. Ez egy hazug Isten kép. Tehát amikor te olvasod a Károli fordításban az intés szót, elmond az Újszövetségben, legtöbb helyen nem intés van, ez a kálvinista gondolkozásmóddal beírta az intést. Közben legtöbb helyen a vigasztalás szó van. Miért? Miért nem írta a szellem szót a lélek helyett? Az összes fordítás, spanyol, amerikai, görög, német, mindenki használja a szellem és a lélek közötti különbséget. Csak Károli nem használja rendszeresen. Miért? Mert nem bírta elviselni. Nem bírta elviselni a személyisége. De nem baj, tehát áldott legyen a mennybe. Azt mondja, jobb a szűkölködő, de bölcs gyermek a vén és bolond királynál, aki nem szenvedi az intést. És ez a szó, ez az intés szó, ez azt jelenti, hogy fénnyel korrigált, fénnyel tanított, fénnyel rábizonyítva valami. Ez a szó jelenik meg a Dániel 12.3-nál is, hogy az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége. Látod? Azért fénylik, mert értelmessé vált. Mert bevette a tanácsot. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön-örökké. Ez nagyon szép ez az ige. És ez a szó, ami itt van, ez az intés szó, azt jelenti, hogy tanít, oktat, ragyog, fényes, fényt sugároz. Tehát amikor Isten beszél veled, akkor jön a mennyből egy fény, az Isten nemesi fénye. És mert amikor ő oktat, akkor ő nem Calvin, aki mellette a baseball ütője van, aládedikálva a Yankee csapattól, az egyik főütőtől. Tehát ott nem villog, ő nem Darth Vader Isten. És azt mondja, Luke, nem ismersz rám? Nem. Nem. Isten szeretné, hogy amikor megérd egy életre, amikor oktat Isten, akkor ő egy olyan mennyei világosságból beszél, amiben neked száj, nyálcsorgatva kéne azt mondanod, taníts meg, Uram, taníts. És amikor valaki nem érti ezt, hogy Isten hogyan reagál dolgokra, és hogyan akar nevelni bennünket, akkor fogja az intő igéket, és szétszurkálja magát az intő igékkel, és jó érzi magát, személyiségében egy ilyen torzulást hozott létre, mondván azt, hogy Isten jól megvittett, most jól vagyok. De testvérem, Isten nem így dolgozik. Hála az Istennek. Mutatok valamit a példabeszédek 3-ban, ami a Zsidó 12-ben jelenik meg. Mutatok valamit. Ahonnan veszi az író a Zsidó 12-t, ahol hát az egy elég nehéz, ezért a könnyebbik oldalt választom. 11, Példabeszédek 11-12, aztán megyünk a Sámuelhez, nyugodj meg. Az Úrnak fenyítését, fiam, itt oktatás van, de fenyítésnek is lehet mondani, attól függ, hogy kiről van szó, mert van olyan ember, aki tényleg Isten megfenyít. Ne utáld meg, és meg ne und az ő dorgálását. Itt két szó van egyébként, két külön, a dorgálás meg a fenyítés, ez más és más. De a lényeg az, hogy amit 12-es verszak. Mert akit szeret az Úr, szeret. Tehát nem utál, szeret. Megdorgálja, és itt nem a szétítéli, és baseball ütővel szétveri az orrát, és pedig, mint az atya az ő fiát, akit kedvel. Héberül, akiben gyönyörködik. Ha te nem tudsz abban gyönyörködni, hogy Isten gyönyörködik benned, akkor van egy bibi, hogy nem fog tudni Isten meginteni és korrigálni. Mert ismeri a személyiségedet, és Isten nem fog összetörni. Úgy, hogy megutáld Istent. Ő annyira az intelligenciájában magasabb, mint mi, hogy lejön, és úgy magyarázza el a dolgokat, előtte elmondja, hogy gyönyörködöm benned, fiam, hogy aztán elmondja, hogy mi az, ami baj, és jön az iránytű, és változtat a metóduson, a logikán, a beszéden, a hiten, és mindenen. Azt mondja a Példabeszédek 8-ba, hogy Isten és a fiú az embert játszva teremtette, gyönyörködvén az emberek fiaiba. Emlékszel, amikor Jákobot átalakítja Isten? Az igében semmi nincs előtte leírva, ment Jákob, előre küldte a családját, és egyszer csak bum, bejön az ige, és elkezdett tusakodni Istennel. Ez így van, nézd meg majd az igében. Bum, bejön, és tusakodott Istennel. És ezen elmélkedtem már, mióta? És most kezdek el rájönni, hogy miért tusakodott vele Isten. Azért, mert játszott vele. Először csak gondolom, megregyintett. Na, mi van? Tusa. Tudjátok, tusakodott Jákob és Ézsau a méhben. Mi van, tusakodott? Gondolom, Isten meglök így, hátraesett. És akkor megyek közelem, na tusakodjunk, na, tusi. És elkezdett Isten vele incselkedni. Nem úgy alakította át Jákobot a csalót, hogy azt mondta, érzem a szellememben, te Izrael vagy, igen, hallom az Úr hangját. Nagy ember leszel, nem. Nem elkezdett vele lemenni az ő szintjére, és elkezdett birkózni vele. Nem tudta volna Jákob személyisége elhordozni azt, oda megy, te Jákob vagy, csaló vagy, amit csináltál, 20 éven keresztül egy nagy nulla. Figyelj, de most jövök én az igével, szétvágom a fejedet, és akkor majd előre megyek, újraépítem a fejedet. A szívedet kiszakítom, helyéből átadnak egy új szívet, és mehetünk tovább. Mi így gondolkodunk, Isten így dolgozik. Elmegyek az imakamrába, és ott kapunk nem tudom mit. Tehát vagy szétver Isten, vagy kiszakítja a szívünket, új szívet ad. Tehát zombik vagyunk. De Isten nem, Isten egy szerető atya. Hát, hogy soha nem volt egy jó apád, azért nem érted az egészet. Itt olvastam most a Példabeszédek 3.12-ben. Gyönyörködik a gyerekébe Isten. Most hogyan imádkozik egy ember, aki ezt nem hiszi el? Hát úgy, mint egy fattyú. Úgy, mint egy fattyú. Mert az, aki nem hiszi el, hogy Isten gyönyörködik benne és szereti, az nem tud úgy imádkozni, mint akiben gyönyörködik Isten. Hát hogy imádkozunk akkor hétköznaponta? Teljesítmény, megfelelés, feszültség, fesz van. Idegesek vagyunk. Vajon jól imádkoztunk-e? Vajon úgy hagyjuk el, hát most volt-e értelme? Fú, most Isten meghallotta-e? Vajon Isten akaratában vagyunk-e? Úgy imádkoztunk. Ahogy Pali mondta 2 héttel ezelőtt, az Isten akarat, hogy újjászülettél. Onnantól kezdve megazultál, nyugi. Minden rendben van. Isten majd korrigál. Szóval ott tartok, hogy 1 Sámuel 17, ugye? Saul pedig mondta Dávidnak, nem mehetsz te a filiszteusok ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi. És Dávid felelt, pásztor volt a te szolgád atyának jói mellett, és ha eljött az oroszlán, és
a medve elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána, levágtam, kiszabadítottam szájából, ha pedig ellenem támadott, megragadtam szakállánál fogva, és levágtam, megöltem őt, a te szolgád. Mind az oroszlánt, mind a medvét megölte. Úgy lesz azért a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illeti az élő Isten seregét, és mondta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak, medvének kezéből, meg fog szabadítani engem a filiszteusoknak kezéből. Akkor mondta Saul Dávidnak, eredj el, az Úr legyen veled. Idáig. Egy pár dolgot felírtam, hogy hogyan nemesedett Dávid. Megértettem, figyelj. Dávid kezdte a juhok közül. Nem tudta még, hogy ez a feladat, amivel Isten megbízta a juhok között, hogy ezt a felelősséget, amit fölvett a nyakába, hogy ez őt nemessé fogja tenni és királlyá. Tudod, amikor Isten elkezd vele dolgozni, rájöttem arra, hogy ad egy kicsi feladatot. És az a kicsi feladat visz be majd a még nagyobb feladatba. És lesznek átmenetek az áldásba, és lesz végpont. Amikor te elkezded Isten keresni, Isten nem mondja meg teljesen a történet végét. Kíváncsi arra, kíváncsi egy ilyen, hogy is mondjam, incselkedik. Na megcsinálod-e úgy, hogy csak juhokat kell őrizned, mondja Dávidnak. Az egész, így írja az eredeti fordítás alapján, az egész népnek a szíve elcsüggett. Egyetlen egy katona nem volt, csak Dávid, aki azt mondta, ez az én világom. Baj van. Rendszeresen jön az oroszlán, meg a medve, ismerem ezt. Ismerte figyelmeztető jel hangját. Ismerte, amikor belépett a medve az ő területére. Ismerte ezt a pillanatot, amikor az egész adrenalinja fölrobban. Ismerte azt, amikor bejött a farkas. Ismerte azt, amikor más pásztorok jöttek. Ismerte azt, amikor valamelyik lyukcsorda elment balra, és ideges volt, hogy az apja mit fog szólni, hogy hárman-négyen lezuhannak a szikláról. Ismerte ezt a pillanatot. És megérezte ezt, hiszem a szellemébe, azt a mindenit. Itt megint hallom a csengő hangját, azt az alarm hangot, azt a víz hangot, hogy itt baj van. És amikor hallott ezt a hangot, mivel hitből élt, tudta, hogy hit által kell tovább menni. És amikor Saullal beszélt, azt mondta, figyelj, én hallottam sok problémát, láttam sok problémát, oldottam meg problémákat, figyelj, az az Isten, aki velem volt, hit által velem lesz a következő szinten is. Nem tudta még, hogy ez a szint, ahol van most Saul előtt, az a szintje lesz a következő ugrása, az hitbeli és a jelenbeli és a nemesedésének a következő korszaka. És tudod, nagyon-nagyon fontos ezt, amit átadom neked, hogy tudta Dávid, hogy amikor ott volt az ő helyén, akkor az itteni helyében is Isten vele lesz. Mert tudta, hogy ott Isten vele van, és tudta, mivel ő itt van, ezért itt is itt van Isten. És mindig van itt, meg ott. Van az, amikor ott volt Isten veled, és van egy új korszak, ahol megint ott lesz veled Isten. Nem azért beszélek hangosan és idegesen, mert ideges vagyok, hanem mert szeretlek. Mert én magamat bátorítom. Halleluja. Halleluja. Szóval, amikor érezte Dávid is ezt a pillanatot, akkor tudta, hogy az idő eljött a változásra. És mondok neked valamit, amikor Dávid tudta, hogy ott van ebben a helyzetben, ő tisztában volt vele, hogy ez a korszak lesz az ő korszaka, és Góliát legyőzése lesz a még hatalmasabb hitnövekedésének a korszaka. Csak egyetlen egyet nem tudott. És senki nem tudta ezt. Hogy Dávid és Góliát harca, az nem azért van, hogy ott legyen a végpontja, felavassák, hatalmas harcossá, majd utána nyugdíjba vonuljon 40 év múlva. Góliát egy eszköz volt Isten kezébe, a királyság útja felé. Mert volt még magasabb pozíció, mint hogy hős katona, aki megkapja Saul lányát, mint a népesébe, majd utána pedig elkezd harcolni Izraelért. Volt egy hatalmasabb nemesi elhívása, hogy király legyen egész Izrael fölött. És amikor Góliáttal találkozott, akkor volt a hitnövekedésének a helye, és azt is érezte szellemében, ez az a pozíció, ez az a hely, ami nem a szorongatatás helye. Mert másoknak, amikor bajban vannak, akkor szorultságokban elolvad a szívük. Én az a típus vagyok, aki szeretem a kihívást, mert tudom, hogy Isten velem lesz. Én az a típus vagyok, amikor szorongatatás van kint, az az én helyem, és el kell mennem oda, mert innen elvisz az Úr amoda. Vannak helyek, ahova el kell jutnod, és amikor szorongatatás van, tudd meg, Isten azért vitt oda, hogy a hitedet elkezdi felnöveszteni. Mindig akkora hited van, amekkora az utad. Mindig akkora hit fog működni, amekkora kihívást ad eléd Isten. Mert a hited mindig arra elég, hogy a Góliátodat legyőzd. De mindig van egy nagyobb cél. A zsidó 11-ben azt mondja, Ábrahámról Istennek az igéje,
hogy kihívta Ábrámot Ur-Kasdimból, és elindult, nem tudván, hová megy. Mondok valamit a hit titkával kapcsolatban. Megkérdezed azt tőlem, hogy mi az, hogy hit? Én azt mondom, hogy nagyon nehéz leírnom, ez egy nagyon szubjektív dolog, de azt tudom. Tudom, hogy honnan jöttem, tudom, hogy merre tartok, csak azt nem tudom, hogy hová. Mert mindig van egy korszakom, amire Isten azt mondja, ezt csináld. De tudom, hogy lesz egy másik korszakom, de azt nem mondja meg. De ha elmegyek ebbe a korszakomba, és én ott leszek, ott majd velem lesz Isten. Mondjuk erre példát. Amikor Ábrahám végre 99 éves korában elkezdett hitből élni, megszülte Sára neki hit által, mert hit a hűségébe Istennek a fiát, Izsákot. Majd egyik nap oda megy Istennek hozzá, és azt mondja neki, hogy fi Ábrahám, Izsákot vedd ki a ágyából, Ismael mellől, és vidd fel a hegyre, és áldozd föl. Megvan a sztori? Azt mondja Ábrahám Istennek, hogy rendben, elkezd elindulni, és annyit is mond még Ábrahámnak, hogy egy helyet mutatok neked majd. Ez a lényeg. Hogy Ábrahám, miután már a hitleckét megtanulta, tudta, hogy magasabb szint is van. A jövő héten majd erről. Van magasabb dolog. Mit mond a Jakab levele? Mi történt ott a hegyen? Isten a végén barátjának hívta Ábrahámot. Amikor hit által megszülte Sára a gyereket, úgy, hogy már nem volt képes arra, hogy nemzen, és elszáradt a méhe, csoda történt, mert a csoda mindig az, amikor a természetes törvényeket Isten felfüggeszti, megváltoztatja, vagy pedig teljesen lecseréli. Azért, mert ő csinálta a törvényeket. Ő csinálta a törvényt, ő csinálta az embert, ő bármire képes belemenni, bele úgymond kutatni, bele matatni, vagy átalakítani dolgokat. Ez a csoda. Tehát amiket mi átélünk, azt tulajdonképpen csak befolyások Istentől. Én nem csodákat élünk át ebbe a korszakba, de vannak csodák, ami nagyobb, mint a befolyás, mint a manifestáció a Szent Szellemnek, mint az isteni, veled van az Isten, azok isteni jelek, de nem csodák. Azok isteni megnyilvánulások, hogy van pénzed, egészséges, stb. Ez mind jó dolog. Azt mondjak erre ígét. Az abcsában így mondja a Pálról az ige, hogy milyen csodákat tett. Nem közönséges csodákat tett Isten a kezén keresztül Pálnak. Úgy értne ezt átadom neked, hogy nem mindennapi csodákat. Na most várjunk kicsit. Tehát mindennapi csodák voltak Izraelben, de volt nem mindennapi csoda. Tehát van mindennapos csoda, és van nem mindennapos csoda. És ezért voltak éhesek, mert látták a csodán fölüli csodát kapcsolatban. És Dávid azt mondta, hogy ez a hely, ahol vagyok most, ez azért van, hogy én tovább tudjak haladni. Amikor elkezd a hit tanítani téged, akkor a megvalósulás folyamatában tudnod kell, hogy imádatba fog bevinni Isten. Mit mondott, hogy nincs hatalmasabb Isten, mint a seregek ura? Ez volt az imádatnak a kifejeződése. Ez egy ima volt, egy imádat volt. Nem azt mondta, hogy az én Istenem legyőzte az oroszlánt, hanem azt is mondta, hogy nincs hatalmasabb Isten, mint az élő Isten. Amikor Ábrahámról van szó, és azt mondja Isten neki, hogy menj el oda, majd megmutatom, hogy hol kell feláldozni a fiadat, akkor elindult, és így mondja a szolgáknak, visszafordult a szolgák felé, elmegyek imádni. Most mutatok, elmegyek imádni, imádkozni, leborulni Isten elé. Hát azt kell megértened, hogy az imádat nem arról szól csak, hogy dicséred Istent az Isten tiszteleten, és fölteszed a kezed, vagy otthon bekapcsolsz egy zenét, és Istent imádod, hanem hogy hit által élsz, az igazi imádat, és eljutsz oda, ahova nem tudod, hogy hova kell menni, de vezetés alá kerülsz, és eljutsz oda, ahol veled lesz Isten. És megérted, hogy Isten hogy működik, és hogyan gondolkozik. Nem az imádat csak, hogy beteszel egy dalt otthon, vagy itt, és tapsolunk. Icipici része az imádatnak. Az igazi imádat az, amikor valakit az Isten vezet, és feltétel nélkül tudja vezetni. És a szellemére hagyatkozik, hogy Isten vele lesz, bízik Istenben. Hűséges Istenhez. És bízik az egész életét, a szellemét, lelkét rátesz Istenre, hogy Isten vele lesz az utazás során. És elmehet az ottig, és az ottba lesz Isten. Ott. Elviszlek oda. Ott leszek. És én elindulok vakon, hitáltal, és tudom, hogy ott lesz. Ez az ima életedet úgy, gyakorlatilag úgy nyilvánul meg, hogy imádkozol, hogy legyen egy feleséged. És nem tudod, hogy ki lesz a feleséged. Vakon imádkozol, uram, adj feleséged. És nem tudod, ki lesz, és csak találkozz egy hölgyel, és érzed a szellemedben, na ő az, ott vagyok. A házasság kapujában vagyok, ott vagyok. Mert nem mondta meg, hogy Isten, hogy milyen neve lesz. milyen haja színű lesz, hol születik, mi a foglalkozása, stb. Csak annyit mondod, adok neked egy feleséget, szeretlek, vagy egy férjet. És ott lesz. Ott van Dávid, és még egy dolgot, hogy amikor érezte hite, hogy jó helyen van, akkor a hite azt is érezte, hogy a végpont felé közeledik a dolog. Mondok neked valamit, a hited mindig érzi, hogy az elején tart a dolog, a közepén vagy a végén. És Dávid érezte ott, amikor Góliáttal szembenézett és Saullal beszélt, hogy le fogom tudni győzni Góliátot. Érezte a véget, hogy mindjárt megszabadul Izrael. És ha ezt te nem érzed, hogy jön a szabadulás, akkor a hited elején vagy. És légy kitartó az imádkozásodban, segítek. Át fogjuk venni az összes imatípust, az összes dolgot, hogy még jobban beleállsz magadat azokban a dolgokban, amikről most beszélek. Amikor elkezd Isten az ima életedben mentorálni, hitáltal, ott vagy bent az ima kamrádban, akkor te választ kell adnod Istennek, amit megtett, vagy meg fog tenni az életedben. Egy választ. Megkérdezem tőled, te akarod-e, hogy Isten veled legyen az életedben? Várjál. Ha nem vagy éhes, Isten nem fog etetni. Várjál. Ha nem vagy dühös valaki ellen, akkor Isten nem engedi, hogy harcolj. Mert az, aki harcos, annak van ellensége. Ha neked nincs ellenséged, Isten nem lesz veled. Ha te nem vagy éhes, Isten nem fog adni neked semmit. Hogyha te nem vagy kész valamire, akkor Isten nem fog jönni a kézbe. Ha te másokon akarsz segíteni, nincs erőd, Isten nem fog megengedni, hogy segíts másokon. Ha te neked van víziód, akkor a vízióban benne van az a hatalom, az az erő, hogy erőforrást alakítson ki. És amikor te fókuszálsz, akkor tudod, mi történik? A víziódra, hogy belefókuszáltál a víziódba, hogy akkor már van megtapasztalásod, van belső erőd. Mert a fókusz pont ezt jelenti, hogy valaki közel került valamihez, és csak azt nézi. Addig, amíg a hit elején vagy, minden homályos. De ahogy a hit elkezd zoomolni, fókuszálni, akkor magabiztos leszel belül. És egy platform, egy alap, egy stabilitás lesz benne, mert tudod, hogy merre nézel, arra akarsz menni, ahogy Ábrahám, mikor elkezdett fölmenni a hegyre. Tudta, fölmegyek a hegyre, és ott lesz valaki. Csak lelőm a poént. Tudod, hogy milyen Istennek nevezte el Ábrahám a te Istenet, az én Istenemet, az élő Istenet, az egyedül való Istent? Ott fönt a hegyen, miután egyszer csak megjelent akos. Mert ott volt Isten jó akarata és kedveltsége. Tudod, melyik Istennek? Isten a gondviselés, a látás Istene. Tudod, nem fogod tudni teljességében a gondviselést átvenni Istentől, amíg nem hiszel abban, hogy gondviselő Isten. El kell kezdeni az elején elhinni, hogy az elején is ott van, a közepén a hegynek, de a legtetején, meg a csúcsponton még jobban ott lesz. És mondok még valamit, hogy amikor fönn volt a csúcsponton Dániel, vagy bocsánat, Ábrahám, akkor nem azt kapta azt az áldást vissza, amit mondott a 12., 15. és 17. fejezetben Isten, hanem azt mondta, hogy megáldám, megáldalak téged. Hatványra emelte az áldást. Hatványra emelte az áldást fönt helyen Isten. Tudod, hogy miért? Mert a barátja volt, és azt mondta, figyelj, most már birkoztunk, most már látom, hogy ki vagy, figyelj, látom a szívedet, így mondja az ige, látom a szívedet, így mondja fönt, mikor fönn van. És azt mondja, figyelj, tényleg a barátom akarsz lenni, én is a barátod akarok lenni, figyelj, annyira szeretlek, figyelj, annyira jó haver leszel, hogy figyelj, hatványra emelem az áldást. Mert a barát, figyelj, na, ezt elmondom, mert volt egy titka Istennek, hogy nem csak az az áldás van, amit eddig megígért Ábrahámnak, hanem van annak egy hatványa. És amikor meglátta, hogy képes volt hitáltal fölmenni az otba, Ábrahám, akkor azt mondta, hogy ez tényleg, én még ilyen embert nem láttam. Tehát Ádám sem volt egyszerű, de Ábrahám az fantasztikus, és én szerintem egyszer kiszívta az ő szeretete Istenből. Ez olyan, mint amikor a barátnál vagy, és mondja, hogy vettem egy új órát, és hú, de jó az óra, hát nem tehetem meg. Jó, örülök tényleg teljes szívemből, én is szeretnék egy ilyen órát. Akkor a barát mit csinál? Leveszi a kezéről az órát, és azt mondja, de ne add nekem oda, ne. Hát ne viccel, most vetted, még örülsz neki. Igen, én megtehetem, én most úgy állok, de figyelj, rajtad jobban áll. És Isten is ilyen. Amikor már lemondasz dolgokról, akkor Isten valami olyan pluszod mindig. Soha nem fog csak annyi áldást adni, amit megérdemelsz. Mindig egy picivel többet ad, hogy érezd. Tudom, mint egy jó pincér, vagy egy jó szakács. Megnézed, mi van az étlapon, azt mondja, ezek vannak. És mondod, hogy hát igen, ez a kedvencem, hú az ár, most ne ezt tegyük, drágám, az alatt az nagyon jó lesz, az is majdnem olyan, és az pont belefér az árba. Igen, drágám, igazad van, legyünk józanok. És akkor megjelenik az Úr, mind a kettőtöknek a feleségeddel a legkomolyabbat adja. Ez így van. Ez így van, értsd meg. Tehát a topra mész, ott a barátság van. Aki a topon van és nem barát Istennek, abban nem hiszek. Mert Isten barátokat hív el Jézus nevében. Amen. De ott tartok, hogy a hit mentorlása, amikor Isten ott vagy az imakamrádban és mentorál, mert ott az imakamra a mentor hely. Ott megmutatja Isten, hogy milyen erőforrásai vannak neki, meg neked. Hogy a mi válaszunk arra, amit ő már megtett. A második. A hit ott fönt, a mennyben, vagy a földön, ami mennyben, vagy itt van a földön. Elfogad, azt akarja, hogy elfogad, és őrizd mindazt, amit kijelentett. Amit már gondoskodott előre a kegyelme által. A harmadik pedig, hogy a hit azt teszi, hogy ne a teljesítményed szerint élj, hanem a hited szerint. Válasz, kegyelem, és nem teljesítmény alapú. Ezt 100 000-szer fogom mondani még. Az ima kamrában. Valakivel találkoztam a héten. Mondta, hogy szeretne Istenhez jönni, és akkor minden rendben lesz az életébe is, stb. A munkahelyén. És mondtam, állj. Ha Istenhez mész, nem azért megyünk Istenhez, hogy másnap még többet keresünk. Ez nem hit, és nem imádás. Az imádás azt jelenti, kifejezem testemmel, szívemmel, lelkemmel, minden részemmel azt, hogy Isten az én forrásom. Ő belőle vagyok, ő érte vagyok, és mind, amin van, ő tőle van. Ez a forrás. És a forrásból van az áradás. Kifejezem, hogy minden, amit teszek, mindaz a folyam, mindaz az áradás, mindaz az áramlat, amiben vagyok benne, az a forrásból van. Visszamegyek a forráshoz, mert tudom, hogy az áramlás és a forrás az egytőről van. De nem belőlem van a forrás, hanem Istenből. Halleluja. Azért fogok imádkozni, hogy jó döntéseid legyenek, hogy az irányod és a sorsod jó legyen. Elérd az isteni célpontokat.